szeretettel köszöntelek benneteket, és szeretném azt, hogyha egy részt meg tudnánk nézni együtt a Bibliából, a Kolossiakhoz írott levél első fejezetét, az első verstől a 23-as versig néznénk. És ezt kívánom nektek, és a gyülekezetünk is ezt kívánja nektek, hogy kegyelem és békesség, hogy ez töltsön be benneteket. Kolossiakhoz írott levél első fejezet első verstől 23. versig. Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola és Timótós testvér, a Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adunk mindenkor Istenünknek, a mi Urunk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek imádkozunk, mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem, és ugyanúgy közöttetek is attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek Isten kegyelmét. Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól, aki Krisztus hű szolgája értetek. Ő hozott nekünk hírt a szellemtől kapott szeretetetekről. Ezért tehát attól a naptól fogva, amilyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát minden szellemi bölcsességgel és belátással, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan teljes mértékben az ő tetszésére, és terjemetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt, mert benne teremtetett minden a mennyben és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reánézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenülten és ellenséges elidegültetek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. Ha ugyan megmaradtak a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdetetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én Pál szolgájává lettem. Amen. Amen. Imádkozzunk egy rövidet. Úr Jézus, köszönjük neked ezeket a bátorító sorokat, és köszönjük, hogy a Kolossé gyülekezeten kívül ránk is igaz most ez az egész, és segíts, hogy meg tudjuk érteni ezt, meg tudjuk szívlelni, és hogy az életünk részévé váljon. Ezt kérjük a te kegyelmedből. Amen. Amen. Szóval a bemutatkozás, hogy kezdte Pál is, hogy ki vagyok, hát azért, mert ugye a kolossiak nem ismerték Pált személyesen. És éppen ezért mutatkozik be. Majd beszélek egy kicsit a kolossiai gyülekezet hátteréről, de bemutatkozik nekik. Hát én nem akarok bemutatkozni, a legtöbben ismertek, aki meg nem, az meg kérdezze meg a mellette ülőt, hogyha ő se, akkor addig menjen a mellette ülőig, míg valaki meg nem ismer engem. De gondolkoztam, hogy mutatkozzak be? Hát végül is küldött vagyok én is, hát innen küldtek ki, itt avattak föl, innen küldtetek imádkozva, hogy plántáljunk új gyülekezetet, de leginkább azt szeretem, hogy testvér. Ez, nekem ez a titulus a legszebb, amit kaptam Istentől, hogy testvér. Jézus az elsőszülött, az ő testvére, és van sok testvérem és Isten családjának a tagja, lehetek is. Van egy mennyei édesapám. Nekem ez a legfontosabb. Fontosabb bármilyen címnél vagy rangnál. És akkor Pál így kezdi, hogy kegyelem nektek és békesség. Ez most, bocsánat, nem piszkálásképpen, ez egy jó reformátusos köszönés, hogy áldás, békesség, kegyelem és békesség. Hát megszokásból ezt mondjuk, vagy adjon meg az Úr testvér. Nem ezt jelenti, hanem egy mély jelentése van, hogy szeretnék valami fantasztikusat kívánni nektek. Kegyelmet és békességet. Kinek nem kell a kegyelem? Mi a kegyelem? A kegyelem az Istennek a kegyelme, hogy megbocsátja a bűneinket, megbocsátja a botlásainkat, helyreállít bennünket. De nem csak ezt jelenti a kegyelem, hanem ahogy Júdás megfogalmazza a levelében, a 23-24-es versben, hogy a kegyelem képes megtartani és megőrizni bennünket Isten szentségében, hogy fedhetetlenül újongó örömben oda tudjunk állni Isten színe elé. Hogy megdicsérhessen bennünket, és az ő dicsőségébe megláthassuk őt. Ó, nekem kell ez a kegyelem, ami helyreállítja az életemet, és megtart, és megőriz, és betölt. És a kegyelemnek vannak ajándékai, amik megnyilvánulnak, hogy a kegyelem sokasodjék, áradjon, és másokat is elérjen. Hát én ezt kívánom, hogy kegyelem adassék nektek bőségesen. A másik ilyen, kegyelem és békesség. Ha most a görögöt nézem, az Irene, ugye Irén, innen jön ez a név is. Mit jelent? Békesség, beszélő viszony. Azt mondja, hogy kívánom ezt, hogy olyan rendezett kapcsolatotok legyen, hogy feszültség nélkül tudjatok beszélgetni. Őszintén. Elsősorban Istennel. Hogy ilyen legyen az imátok. Amikor a Bibliát olvassátok, ilyen tisztán tudjon hozzátok szólni Isten, és értsétek a vezetését. És hogy ilyen legyen a ti kapcsolatotok is a családba, meg a gyülekezeti családba. Tehát ezt kívánom. És aztán most, ha visszamegyek az Ószövetségbe, hogy a salom, az mit jelent? A salom az nem csak egy ilyen békesség, egy ilyen kellemes érzés, hogy most nem háborgatnak és nyugalmam van, hanem a salom az a teljes életre kiteljedő békesség, megnyugvás és áldás. Amikor teljessége van, megnyugvása van, föl tud töltekezni a tested, amikor pihensz egy jót. Ó, de jól esett. Ó, de jót aludtam. Olyan jó érzés fölkelni. Most érzem, hogy erős vagyok. És lélekben is ugyanez van. Az érzelmem, az akaraterőm, az értelmem, és a szellemem, a spirituális részem is kiteljesedett, betölt Isten jelenléte. Kegyelem és békesség. Ezt kívánom én is. Hogy Istennek a jelenléte legyen ott, ha kell, emeljen föl. Ha jól vagy, akkor meg tartson meg, és töltsön be teljesen, testben, lélekben és szellemben. És Istennek a békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a szívünket és gondolatainkat Jézus Krisztusban, a mi Úrunkban. Hát én ezt kívánom, ahogy Pál is ezt kívánta, gondolom nem haragusztok egy ilyen áldásért, hogy ebben kezdjük, és aztán folytatjuk. Ahogy itt mondja, itt a Biblia a 3-as, 4-es, 5-ös versben, hálát adunk mindenkor Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek imádkozunk. Mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk ezért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Hát nekem megadatott az, hogy nem csak hallomásból ismerlek benneteket, hanem itt voltam, és az Úr megadta, hogy része lehettem a gyülekezetnek aktívan is, és most pedig hát már hallomásból hallok egy-két részt, de nagyon megörvendeztet is, és jó tudni ezeket. Tudom, hogy vannak nehézségek, tudom, hát az mindig van, meg a házasságunkban is vannak néha zsörtölődések, de hát attól az feleségemet szeretem, attól a házasságunk jó, attól Isten megújítja a szerelmet, nem? Néha a gyerek kikap, de attól szeretem, attól próbálok jó apukája lenni, ő meg jó gyerekem. Tehát ez így van. Vannak néha hullámvölgyek, de nem ez az állandó, hanem az, hogy Isten milyen kegyelmes. Hogy nyit teret az egyetemen, a kollégiumban, mikulásozás, a fesztiválokon, a fesztiválmisszióban, hogy mit bele nem fektet a gyülekezet ezekbe, hogy fölkészítse még más szenteket is a szolgált végzésére, többi gyülekezet felé is szolgál a gyülekezet. Aztán az idősek otthonában most megláthattam ezt a szép munkát, amit Isten végez, és ti ott vagytok hűségesen, és láthatjátok ennek a gyümölcsét, mert hiszen ti is fáradoztok ezért ebben a misszióban. Jó látni ezt. Aztán jó hallani, amikor Martinkáról is hallunk, hogy ott is történnek dolgok. Aztán jó hallani, hogy na, már Mikepércsen is van egy nagy házi csoport, és sorolhatnám. És ne felejtsétek el, hogy ez a gyülekezet már plántált egy gyülekezetet. Kompletten a gyülekezet, már létrehozott egy új gyülekezetet, a szegedi, hoppá, jó, oké, a szegedi gyülekezetet. Csaltam, azért olyan képet hoztam, amikor sokan vagyunk, de ez egy gyerekbemutatás volt a Kingának és a Daninak a kislánya. De Isten megáldott bennünket, csak a tavalyi évben 4 kisgyermek született, csak a tavalyi évben. Volt menyegző, ugye nőtt a gyülekezet, volt bemerítési alkalom, vannak megtérők, a felfedezőcsoport újra és újra indul, mert mindig vannak emberek. Azt gondoltam magam, hogy elkezdjük, ketten leszünk, elkezdjük. Most már 7 vannak rajtam kívül. Tehát, hogy Isten gazdag is megáldja ezt az egészet. Aztán vannak olyan dolgok, amiket lehet, hogy ti nem láttok, nem tudtok, mert nem tudtok eljönni hozzánk, nem vagytok ott. De hogy mennyire hálásak vagyunk ezért a gyülekezetért, azt nem tudom eléggé elmondani. Hogy a Biblia is mondja, hogy hálát adunk értetek, amikor megemlékezünk rólatok. Egy példa is az életetek. Főleg azoknak, köszönöm azoknak a régi hűséges hívőknek, hívő és hűséges az ugyanaz a szó egyébként, ugye, akik mindvég hűek az Úr Jézushoz, és kitartanak, és bár nehézség van az életükben, nem adják föl, ez nagyon bátorító. És az is nagyon jó, hogy nem tökéletes embereket látunk, mert akkor azt gondolnánk, hogy hú, mi nagyon tökéletlenek vagyunk, hát mi valamit nagyon elrontunk. De amikor látom azt, hogy hűségesek, nehézségekben is, szenvedésekben is, akkor az úgy megbátorít minket. És hagyd mondjam ezt nektek, hogy bátorításképpen, hogy lássátok, hogy Isten itt van közöttetek, és hogy Isten hogy használ benneteket is. És hálát adunk ezért a reménységért, az új reménységért, ami itt van, de van egy jobb új reménység, ami a mennyben van föltartva számunkra, amikor ott teljes lesz az egész. Olyan jó lesz, hogy ott egy nagy gyülekezet lesz, ahogy tegnap is halltuk, a városi felekezetek, gyülekezetek összefogtak, hogy ez egy gyülekezet, ez a debreceni gyülekezet. De jó lesz egy új reménybe ott lenni fönt, és akkor már nincs Szeged, meg Debrecen, meg más távolság. Milyen jó lesz az, amit átélhetünk Isten kegyelméből. Aztán picit tovább megyünk, és megnézzük ezt a következő részt, 6-os verstől folytatva. Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon, mármint az evangélium, az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatásunktól, aki Krisztus hű szolgája értetek. Ő hozott nekünk hírt a Szent Szellemtől kapott szeretetetekről. Hogy beszéljek egy kicsit ezekről a gyümölcsökről, amiket Isten terem. Tehát ti részesei voltatok a balmazújvárosi missziónak is. Aztán segítitek az új kigyósiakat is. Aztán most ti lehet, hogy nem tudjátok, hogy a mi gyülekezetünk, pedig még egészen friss gyülekezet és nem gyülekezetplántálás, 3 másik gyülekezetplántálást támogat. Az, hogy Szarvason beindult egy új misszió, azt mi segítettük, mi készítettük elő. A békésieknek mi segítettünk. Most már ők is próbálnak segíteni az új kigyósiaknak. Aztán Csanád Albertin elindult egy gyülekezetplántálás. És magunk mellé vettük őket, és bátorítjuk egy házaspárt. És mondják, hogy megtért a szomszédunk, képzeljétek el, de jó, úgy örülünk neki. Végre van egy ember. A polgármester annyira örül neki, hogy valamit csinálnak a faluba, hogy megengedte a hölgynek, mert a hölgy mondta, hogy hát ő baba-mama klubot szeretne tartani. Mondta, hogy tessék, itt van az épület, ingyen lehet menni. Mondta, de egy feltétellel, hogyha itt mindig a Bibliáról beszélünk, és nem másról. És nem filozófia, nem pszichológia, itt a Biblia legyen középpontban. És 20-25-en járnak anyukák rendszeresen. Annyira, hogy most keddenként beindították a Biblia órát, mert van érdeklőd a faluból. Aztán ez a megtért hölgy, aki egy pár hónapja hívő, azt mondta, hogy hát én hamarabb érek a suliba, és én várok ott a gyerekek, és látom, hogy hát az anyukák, apukák még nem tudnak odajönni, és van még egy bő fél óra, amíg a gyerekek ott vannak. És szeretnék felolvasni a Bibliából ezeknek a gyerekeknek. És akkor azt mondta neki a gyülekezet plantás vezető Tamás, hogy azért kérjünk engedélyt a tanári kartól. Megadták. Minden délután felolvas a Bibliába, és beszélgettek a Bibliáról a gyerekekkel. Ez egész világon gyümölcsöt terem. Na, aztán járunk át Vajdaságba szolgálni. Hát ugye Jeruzsálem, Judea, aztán Samária, ugye a szerbekhez is menjünk át, hát nekik is édesük az evangéliumot. És tök jó! Van vegyes gyülekezet Szabadkán. Évek óta nem láttak megtérőt, hogy hogy néz az ki, már el is felejtették. Csináltak egy gyönyörű bemerítő medencét, de hát ilyen dísznek, ilyen muzeális érték, hogy van egy bemerítő medencék, mert valaha 20 évvel ezelőtt, itt, ezen a szent helyen, amikor megtöltöttük vízzel, akkor itt volt egy ember, már nem tudjuk, hogy kicsoda, de volt egy ember, és az. És képzeljétek el, én majd panaszkodtam Istenem. Uram, átjárunk Vajdaságba. Ráadásul a határon átkelni igen nehéz. Mert megállítanak odafele, visszafele, még inkább visszafele alig van olyan, hogy ne kelljen minimum egy másfél órát várjak, pedig csak 60 kilométer, tehát pikpakot lennénk. Van, uram, normális vagyok, elveszem a családomtól az időt, a gyülekezettől az időt, az energiát, megéri ezt? No, uram, adj egy jelet. És kaptam a többiektől egy új Bibliát, mert a másik már egy foszlott, és sehol nem találtam a Bibliámat. Hol van a Bibliám? Csilla, hova tetted? Szerintem nem tettem sehova. Hát mondom, pedig itt szokott lenni, tudod? Tudom, de nem tudom, hogy hova, hol van, hol lehet. Kerestem, nem találtam. És mondtam Istennek, oké Istenem, kértem jelet, nem adtál jelet. Utoljára átmegyek Vajdaságba, utoljára átmegyek Szabadkára, és most elköszönök a testvérektől. Ezt még megígértem, akkor ezt betartom. Elmentem, és mondják, hogy testvér, itt hagyta a Bibliáját. Hű, mondom, elég ciki, de mondom, akkor most csak nem köszönök el meg. Ó, akkor ez volt a jel, amit én kértem Istentől. Hogy Isten szeretné, hogyha az ige ott maradna még, és az ige hirdetés szolgálata az megmaradna. Na mondom, jó. Kicsit felbátorodtam Ábrahám hitén. Sokan mondják, hogy valamennyire csak van bennem valami zsidó vér is, mert azért én is merek így licitálni, meg alkudozni, elég keményen, így a boltokba is. És mondom, uram, én nem akarok ilyen lenni, de figyelj, uram, ha te azt mondod, hogy érdemes átmenjek, valami gyümölcsöt adj, valami első termést, hogy ne ilyen megfáradtan menjek, hanem legyen reménységem. Hogy lássak valamit, hogy valami megmozdul, valami visszajelzést. És adventkor hívta, kurvacsorai alkalom volt, nem is evangelizációs alkalom volt, csak egyszerűen az igehirdetés, mit jelent az advent, hogy készüljünk a karácsonyra. És vége volt az igehirdetésnek, és egyszer csak föláll egy férfi, neki szerb az anyanyelve, nem is tud magyarul, hát egyébként, aki ismeri a szerbeket, azok általában jó fejjel magasabbak, legalábbis nálam, tehát olyan 2 méteres embere, és föláll egy nagy darab kopasz férfi, pár hónapjára gyülekezetbe, és elkezd sírni, és elmondja, hogy én befogadtam Jézust, és én elhatároztam, hogy be akarok merítkezni. Ott volt a feleség, ott volt a gyereke mellette, minden, az egész gyülekezet elkezdett sírni, mindenki, tiet évek óta nem láttak, hogy Isten újra ott van az ő dicsőségével közöttük. És akkor minden, úgy lett vége az alkalomnak, úrvacsai közösség, mindenki odament a másikhoz. Volt, aki bocsánatot kért a régi dolgokért. Volt, aki odament, aztán elmondta azt, hogy ó, Sipos testvér. Na, így szoktak általában hívni, Sipos testvér. Én elmeséltem, hogy tértem meg? Hát mondom, persze, tessék el beszélni, elmesélni Szakál bácsi. És így, és úgy. Kimentünk betegekhez úrvacsorát vinni. Hú, hát ahogy föl volt töltődve az egész gyülekezet, meg ahogy elkezdtek az idősekhez menni, látogatni, úrvacsonát vinni, hú, nagyon jó érzés volt. Látni azt, hogy Isten az egész világon munkálkodik, és sehol nincsen Istennek megkötve a keze. Képzétek el, ez milyen jó hír. Aztán jó látni azt, amikor családokat látunk, hogy valaki elindul Krisztus felé, befogadja az Úr Jézust az életébe, megismeri Istennek a kegyelmét, és a kegyelem annyira betölti őt, hogy túlárad a családjában. És van olyan gyülekezeti tagunk, aki hála Istennek már több családtagját elvezette Krisztushoz. És van olyan, ami még így is összeköti a két gyülekezetet, a Debrecenit és a Szegedit is. Majd személyesen erről többet. És aztán hagyd mondjak még egyet, bocsánat, ezt azért még elvetem, a Kornya program. Ami itt van az egyházban, a gyülekezet plántáló stratégiája az egyházunknak, hogy az elkövetkező 20 évben sok új gyülekezet születhessen. Tehát Isten ebben Sanyit meg a gyülekezetünket használta elsősorban, aztán az egész egyházat. És nagyon mélyen benne van. És lehet, hogy Sanyi megy el egy-két helyre, vagy tudom, hogy Bicska, ti is voltatok, vagy mentek is, meg a gyülekezetből a szolgálócsoport, de figyeljetek az, hogy itt vagyunk, imádkozunk, ha valaki elmegy, például én is elmegyek Vajdaságba, és valaki ott van helyettem, és prédikál Szegeden, tehát értitek, csak így tudunk elmenni. Mindenki a helyén van. És így éppen ezért nem az én érdemem, nem a másik érdeme, hanem a gyülekezeté, aminek Isten a tulajdonosa és Isten a feje. Hogy Isten mire használja az ő népét, hogyha ott vagyunk, és kapcsolatban vagyunk vele, és engedelmesek vagyunk, és ezért hálásak vagyunk. És tényleg, amikor imádkozunk, akkor ez van bennünk, hogy de jó, az a debreceni új remény gyülekezet, az a anyagyülekezetünk, mi a szegedi új remény gyülekezet vagyunk. Hálásak vagyunk ezért. Ne értsetek félre, nem büszkeség, vagy nem bigottság van bennünk, hanem inkább ez a hála. Olyan jó, hogy megtapasztalhatjuk Istent. Nem? Vasárnapról vasárnapra, házi csoportokon, missziós alkalmakon. Igen. És akkor egy kis történelmi háttér, amit akarok adni. Hogy is néz ki ez az egész. Tehát képzeljétek el, azt mondja az apostolok cselekedetei 19, hogy Efézusból jutott el az evangélium egész Ázsia tartományba. Nem tudom, hogy álljak, hogy ne takarjak. Tehát Ázsia tartomány, ami itt van, hát ez a Kis-Ázsiának egy része. Pál apostol gyülekezetet plántál Efézusban, elég nehéz körülmények között, több mint 2 évig ott van, és nagyon erőteljes misszió munkát végez, és elkezdődik egy gyülekezet plántáló mozgalom. Tehát az ázsiai gyülekezetek, ugye Szmirna, Pergamon, Philadelphia, Sardis, tehát hogy innen indultak ki. Aztán tudjuk, hogy Troászba is innen ment Pál apostol. Egyet nem tüntettem föl, Tiatírát nem tüntettem föl, mert az kérdéses, hogy esetleg az nem a Filippi gyülekezetből lett-e plántálva, ugye Lídia által, de ezek biztos. És aztán van még 3 gyülekezet, amit nem Pál plántált, de mégis az efézusi gyülekezet hatása. Megtért egy fiatal srác, Epafrász, és ő elment Kolosséba, és Kolosséban gyülekezetet plántált. Aztán azok plántálták a Hierapoliszi gyülekezetet és a Laodíciai gyülekezetet is. Milyen jó volt. Ezért Pál, ő nem ismeri őket, ezért ír így, hogy hallottam rólatok, de szeretett testvérünk Pásztól, és följebb, jó, köszönöm. És ez érdekes, nem, hogy ott van egy ilyen új helyzet, megjelenik egy fiatal srác, vagy egy ilyen középkorú fickó, nem tudom pontosan, milyen idős lehetett, de fiatalabb lehetett, mint Pál, biztos Epafrász, és megjelenik, és az emberek nem frászt kapnak, hanem Epafrászt kapnak, ugye a frász az ilyen görcsös rohamot jelent, és nem besokkalnak, hogy mi ez? Hanem elmondja nekik az örömhírt, a kegyelemről, hogy Isten szereti őket, kész megbocsátani, hogy van békesség, helyreállás, megbékélés, és létrejön egy gyülekezet. De nem akármilyen gyülekezet, hanem olyan gyülekezet, ami további gyülekezeteket akar plántálni. És azt mondja, hogy itt, ezekben a nagyvárosokban olyan misszió volt, hogy aki ott átutazott, meg akik ott laktak, hogy próbáltak mindenki felé nyitni, és mindenkinek elmondani az örömhírt. Na hát amikor én belegondolok ebbe, akkor hadd bátorítsalak erre benneteket, hogy mondhatnám azt, hogy kedves efézusi gyülekezet, vagy nem tudom, hogy mondjam. Értitek, hogy lehet, hogy mi vagyunk a Kolossé, de mindenféleképpen Isten arra hívott el bennünket, hogy életet adjunk. Még többnek és még többnek. Még több embert segítsünk, hogy megismerjék az Úr Jézust. Annyi város van, annyi falu van Magyarországon, ahol nincsen élő üzenet. Ahol valahol reményt vesztettek az emberek. Ahol nem ránk van szükség, hanem arra az élő reménységre, aki bennünk él, Jézus Krisztusra, és ezt az új reményt kéne odaadni az embereknek. És Isten hív bennünket erre, és bátorít bennünket erre, hogy töltsük be a küldetésünket, töltsük be a helyünket. 9-es verstől folytatnám. Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk, és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát, minden szellemi bölcsességgel és belátással, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatossága és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Azt mondja Pál, hogy imádkozom értetek, és könyörgöm értetek. És mond nekünk egy pár praktikus dolgot, hogy miért lenne fontos imádkozni, és miért lenne fontos könyörögni. Tehát, hogyha itt végignézzük ezt a felsorolást, akkor látjuk, hogy azt mondja, hogy szeretném azt, hogyha mindig tudnátok, hogy mi az Isten akarata. Hogyha nem hiába való lenne az életetek, nem bolyonganátok, nem próbálkoznátok és falba ütköztök, hanem egyértelműen tudnátok, hogy mi az Istennek az akarata. Hogy hogy vezet benneteket Isten. Hogy mi a terve az életetekkel. Aztán a második nagyon hasonló ez, hogy szeretné az, hogyha imádkoznánk szellemi bölcsességért és belátásért. Hogy megfontolt életünk legyen. Hogy ahogy haladunk előre, ne szégyenkezni kelljen, hanem egyre bölcsebb szívhez jussunk. Taníts bennünket, Uram, úgy számlálni napjainkat, úgy előre haladni, úgy ünnepelni a következő születésnapunkat, hogy bölcsebb, nemesebb, hitteltelibb szívhez jussunk. Hogy hozzád közelebb kerüljünk. Igaz? Igaz? Halleluja? Jó van. Oké. Hogy belássuk ezt. És milyen egy szellemi belátás? Nem az, hogy fizikai látás. Hát, mik a kilátásait? Jaj, Magyarország! Jó, Debrecen, oké, BMW. Jó, jó. De Szeged? Még egy Trabant gyár sincs? Akkor ott már nincs remény. Érted? Hát Kecskemét az oké, de hát. Meg Győr. Ugye, nagy autógyárak, meg Esztergom, de hát Szeged. Miért? Csak ezt látjuk. Érted? Mit látunk? Azt mondja nekem egyszer valaki, te én beszélgettem a munkatársammal, neki nincs szüksége Jézusra. Na miért? Hát neki teljes az élete. Te mondom, figyelj, de ismered az Úr Jézust? Hát nem, de nagyon rendes ember, meg jól él, meg kiegyensúlyozott. Mondom, figyelj, akkor te valahol el vagy tévedve. Ha nem ismeri az Úr Jézust, akkor kárhozatban van. Akkor egy csomó minden kimarad az életéből, ami a lényegét adná az életnek. A Biblia beszél ilyenről, hogy az életet két szóval különbözteti meg, bios meg zoé. Mondhatnám, hogy létezés meg élet. A bios ez, a földi élet, a vegetálás, hogy hát a sejtszintű enzimműködés megvan bennünk, és megyünk előre, és a DNS duplikáció, replikáció, és más egyéb, mutáció, és minden. Ugye ez az egyik, ez a bios, és a másik pedig a zoé, az Isten szerint való élet, ami életcélt ad, tartalmat ad, boldogságot ad, örömöt ad, betölti az életedet mindennel, amire valóban szükséged van. Nem amire gondolod, hogy vágysz és akarsz, hanem ami tényleg ahhoz kell, hogy itt a földön boldogulj, és az eljövendő világban pedig kiteljesedett életet élhess. Hát hogy ne lenne szüksége Jézusnak? Nem mondjál már ilyet. Szellemi belátás. Lássuk meg ezt. Ne értékeljük le a helyzetet. Ne mondjuk azt, én csak imádkozni tudok. Óram! Imádkozom szívvel, lélekkel. Nem adom föl. Aztán menjünk tovább, bocsánat. Harmadik. Az Úrhoz méltó élet. Éljetek így. Uram, add meg, hogy úgy éljek, ami méltó hozzád. Nem büszkén elszállva, és nem is nyomizva, és lejjebb adva. Uram, add meg, hogy hozzád méltóan éljek. Hogy ne bűn, ne más legyen az életem, mert ne mást dicsőítsek, hanem téged. És te legyél ott. Aztán a negyedik, gyümölcstermés, jó cselekedettel. Ó, Uram, add meg, hogy gyümölcsöt teremjünk. Add meg, Uram, hogy ne legyenek meddők a gyülekezeteinkben. Hogy legalább egy embert mindenki a földi élete során Jézus Krisztus hozzá tudjon vezetni. Hogy olyan gyümölcsöt teremjen, amit látszik, hogy Jézus Krisztus él benne. Hogy olyan a jelleme, hogy változik. Hogy érik folyamatosan. Pál azt mondja, ez egy jó ima téma, ezért jó, fontos imádkozni. Aztán azt mondja, hogy még tovább megy, növekedés az Isten ismeretében, még jobban, még mélyebben ismerjük meg Istent, milyen hatalmas, milyen kegyelmes, milyen szeretetteljes ő. Tegnap a Sanyival beszélgettünk, és mondta Sanyi, hogy hát azért te is változol, így közeledbe a 40-hez, mondta, hogy 30 évesen az ember olyan legerősebb, legalábbis ezt hiszi magáról, legerősebb, 40 évesen már a legmegértőbb fázisban van, és akkor mondta, hogy és 50 évesen jutunk el, hogy tanácsot is adhatunk. Tehát úgy, hogy ez ilyen alázatba tart. De tényleg, mennyit változtat Isten? Azáltal, hogy vannak gyermekeim, azáltal, hogy idősebb vagyok, azáltal, hogy több ember életére láthatok rá, láthatom Isten nagyságát és az emberi nyomort. És látni az, hogy milyen nehéz néha kijönni egy-egy helyzetből. és a vallás hogy megnyomorít és megkárosít embereket, és ebből kigyógyulni nagyon nehéz. Visszahúzza. És Isten türelmes, akkor én is legyek az. De mindenféleképpen imádkozzunk azért, hogy növekedjünk az Isten ismeretében. Aztán az utolsó előtti téma, amit még itt mond a Biblia, hogy erősödjetek meg Isten dicsősége által. Jó lenne megerősödni, helyünkre állni, látni azt, hogy Isten mire hívott el. Mindig vívottam ezzel, hogy ki vagyok én. Hogy tudom, hogy hívő vagyok, de most ez nekem lehet, nem lehet. Most az, hogy lelki pásztor vagyok, az most, értsetek fel, az nem sok minden pluszt jelent sok tekintetben. De mi az, amit én megtehetek? És például az, hogy imádkozni, kérek áldást az emberek életére. Ezt én megtehetem, és de jó lenne, hogyha komolyabban gyakorolnánk. De jó lenne, hogyha ezt komolyabban vennénk. Hogy ha meg tudnék erősödni abban, hogy ki vagyok én, hogy engem Isten miért tett abba a munkahelybe, ahol vagyok? Miért tett abba a suliba? Hogy megerősödjek ebbe, hogy hát én Jézus Krisztus tanúja vagyok, én őt tudom képviselni, én a nagykövete vagyok. És így élhetek ott. Miért adta Isten? Ó, hát az én családomban nincsenek hívők. De van egy, te vagy. Uram, de jó, szeretnék ebben megerősödni. Hogy számtalanszor mondtad embereknek, hogy te is a te házad népe. Uram, úgy szeretném, hogy az én családom is megváltozna. Uram, nem adom föl, megerősödök, imádkozok, kitartok, ott leszek. És aztán az utolsó imatéma, amit mond, álhatatosság, hosszú tűrés, akár a szenvedésben is. Hogy kiálljuk a próbát. Álhatatos ember az, aki a teher alatt marad, és nem megy ki alolla. Fáj a szívem, amikor ezt látom embereken. Vizsgődőszak van, nem megyek a gyülekezetbe. Azt mondta az egyik illető a gyülekezetünkben, nagyon fáj egyébként, amit mondott, nem sikerült a vizsgám, nem megyek vasárnap. Hámon, gratulálok, büntesd Istent, úgy, nagyon okos vagy. Biztos az utóvizsga hét nagyon áldott lesz. Tehát próbáljuk meg, nyugodtan, áldjon meg az Úr. Azért mi szeretünk téged, meg visszavárunk, de ez butaság. Nem? De most álhatatosságra van szükség. Hosszú tűrése, kitartani. A hűséges emberekről, hogy beszéltem, ők építik a gyülekezetet, ők építik Isten királyságát. Pont a hűtleneknek egy olyan hely, ahova vissza lehet térni még Istenhez. Van lehetőség megtérni. Vagy azoknak, akik még nem ismerik Jézus kegyelmét. Még nem hívők. Vagy hisznek a maguk módján, de nem ismerik személyesen Jézust. Hát imádkozom ezért, hogy én is, és mindenki így tudjunk lenni, álhatatosan, hosszú tűrve, ha kell a szenvedések közepette is, ott lenni Istennel. És még egy gondolat van ezzel kapcsolatban, hogy amikor valakit nehézség ér, akkor kétféleképpen lehet rá reagálni. Mondjuk egy ilyen vallásos vagy hívő ember. Az egyik ember azt mondja, hogy miért, Uram? Miért? Miért engedted ezt meg? Miért történhet velem meg? Ha te szeretsz, Uram, hol vagy? Hol? Miért? És ez az egyik. És jön a másik, aki pedig azt mondja, hogy Uram, szégyellem magam, hogy ilyen nehézség közepetén föladtam a hitemet. Elbizonytalanodom. Hát te mindvégig hű vagy. Hát te mindvégig nagy vagy. Ó, Uram, hát hogy engedhettem meg, hogy ennyire keseregjek? Vagy lenyomjon ez az egész? Hát nekem az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Máshogy gondolkozik. Nem az, hogy a nyomorúságban Isten nincs ott, hanem az, hogy Uram, magamon lepődök meg, hogy hát kezdek hitetlenkedni, kételkedni a szeretetedet, pedig te nem vagy erre méltó, te hűséges vagy, te igaz vagy. Hát abban mutattad meg, hogy szeretsz minket, hogy Jézus már akkor meghalt értünk, amikor mi bűnösök voltunk. Hát akkor hogy ne ajándékoznál vele együtt most is mindent? Ó, Uram, és de jó, hogy azt mondtad, hogy aki téged szeretnek, azoknak minden a javukra van. Mert nem az a kérdéses, hogy Isten szeret, hanem az, hogy te vagy én szeretem-e őt. És ha te szereted, meg én, akkor minden a javunkra szolgál. És nem az a kérdés, hogy Isten szerete. Na aztán még három kicsi rész van ebből a szakaszból, Isten a vége van. A 12-es verstől a 14-es versig, ez kifejezetten hív embereknek mondja. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitett minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és a bűneink bocsánata. Ő a láthatatlan Isten képe. Bocsánat, így van, itt megállok egy kicsit. Tehát ez a hívőknek mondja. Mit mond? Testvérem, adjunk hálát. Fejezzük ki a hálánkat, az örömünket Istennek. Miért? Mert alkalmassá tett bennünket Isten. Formál. Megszentelődés folyamata elkezdődött. Egyre jobban képesek vagyunk formálódni, alakulni, hozzá hasonlóvá lenni. Egyre jobban megértjük őt, egyre jobban át tudjuk élni az ő dicsőséges jelenlétét. Egyre jobban változunk, észreveszünk rossz szokásokat, berögzültséget, és Isten kegyelméből és hatalmából ki tudunk ezekből jönni, és újat tudunk kezdeni. Hú, de csodálatos! Aztán azt mondja, hogy örökséget adott nekünk, a világosságot. Láthatunk, láthatjuk. A világosság, nézzétek, ez mit jelent? Hát megvilágítják a kirakatokat. Miért? Mert biztonságot is ad, nem? Mert ott akkor csak nem mernek betörni. Hogy biztonságba helyezett Isten. Hogy világos az, hogy mi van előtted. Hogy nem ütközöl bele dolgokba, hanem kikerülheted ezeket. A teljesség, a tisztaság. Ez az örökségünk. Aztán azt mondja, hogy Isten elkészítette a szabadítást. Megszabadított bennünket a sötétség hatalmától. Nem jó dolog ez? Nem vagyunk többet a sátán uralma alatt. Nem kell elhiggyük azt, hogy a depresszió, a cigarettafüggőség, vagy bármi egyéb, mondhatnék mást is, pornófüggőség, bármi, lenyomhat bennünket. Nem. Ha Krisztus Jézus él bennem, és segítségül hívom őt, kérem, hogy segítsen, akkor segíteni fog, és ki tudok vele jönni. Én hozzátartozom. Uram, köszönöm a szabadítást. Köszönöm a szabadságot, hogy ebben élhetek. És azt mondja, hogy átvitt az ő fiának országába. Köszönöm Istenem, hogy Jézus Krisztus királyságának vagyok a része. Ebből részesedhetek. És nem kell féljek a Brexittől és más egyébtől, mert a te királyságodhoz tartozok. És ez nagyobb mindennél. És de jó, hogy értéktelenik az euró meg a forint, de a te királyságodban a fizetőeszköz, és az nem a vatikáni valuta, ugye, hogy az Isten fizesse meg, tehát nem ez, hanem értékálló marad mindvégig. Uram, de jó, hogy ide tartozom. De jó, hogy olyan helyen van örökségem, ahol sem a rozsda, sem a moly, sem más egyéb hozzá nem férhet. Megmarad örökre. Ó, halleluja! Képzeljétek el, ezen beszélgettünk sokat, és sok az orvos nálunk, a gyülekezet, a biológus, a maga előnyével és hátrányaival, és akkor jönnek az okos kézre. Márk, mi van akkor, ha valaki autóbalesetet szenved? Oké, eddig értem. És amnéziás lesz. És elfelejt mindent. Ez ilyen ember az hívő marad, vagy nem? Na mondom, nagyon jó kérdés. Kettő ilyen embert is ismerek személyesen. És képzeljétek el, arra nem emlékezett, hogy ki a felesége, kik a gyerekei. A saját, egyikük a saját nevére sem emlékezett, de az, hogy Jézus Krisztushoz tartozik, és az, hogy imádkozzon, és még igeversek is beugrottak neki, az igen. Az ment. Mert ez nem az értelmünkben van, tudjátok, ez nem az agyunk raktározza ezt. És most így mondom nektek, hogy nem is úgy a szívünk, hogyha valaki szívátültetésen esik át, hogy akkor nem veszíti el. Doktor úr, nézze már meg, Jézus benne van a szívbe, csak akkor tessék beültetni. Jaj, billentyűcsere, ne? Disznóból meg főleg, ne? Ugye, mert a billentyűket általában a sertésekből szokták, ilyen humanizált sertésekből adni, és akkor megsértődnek az emberek, hogy jaj, disznó billentyűt kapnak, és akkor azt szokták mondani, hogy ez nem disznó, ez P-I-G. Ugye, pig. Ugye, angolul ez a disznó. Milyen jó, hogy nem ott van, hanem hol van ennek a központja? A spirituális részén, a szellemében az embernek, a pneumában. Ott van. Isten ott tölt be bennünket. És igen, ez átjárja az érzelemvilágunkat, a gondolatunkat, az akaratunkat. Igen, milyen jó ez, nem? És képzeljétek el, ezek az emberek Istentől visszakapták azt, hogy kitisztult az elméjük. De a nagymamámat láttam. Képzeljétek el, a demencia őt is elérte. Messzesedtek az erei. És volt olyan, hogy összekevert, hogy most apukám vagyok, vagy én vagyok. Nem ismert meg. Volt olyan, hogy azt hitte, hogy kisgyerek. De azt, hogy amikor mondtam, hogy mama, imádkozzunk, és elkezdtünk imádkozni, majdnem mindig az imádság végére, jaj, Márk, ne haragudj, butaságot mondtam, ne, bocsáss meg. Meg ezt elmondtam már vagy háromszor, igaz? És kitisztult. És az, hogy imádkozzon, meg a régi énekek, a szívből jövő énekek, megmaradtak a szívébe. Milyen jó hír ez, nem? Hogy átvitt bennünket Jézus királyságába, ami maradandó. És benne van Jézus által van a megváltásunk és bűneink bocsánata. Isten értékesnek lát, sőt, így mondhatom, hogy látott, és most is lát téged, és megváltott, kiváltott, váltságdíjat fizetett, érted? Engesztelést adott, érted? Ez talán jobb, mint a váltságdíj, ez az engesztelés. Mert Isten kellett kiengesztelni, mert ő haragudott a bűnökre. Utálta a bűnt, gyűlölte a bűnt, de téged meg akart menteni. Éppen ezért kellett egy engesztelő áldozat, aki az ő haragját elveszi, hogy lesújthasson az igazsága, a haragja jogosan a bűnre, de közben valahogy az a bűnös ember meg túlélje. És ezért jött Jézus Krisztus, hogy feláldozta magát. Ezt tette. Ez a megváltásunk, és ez a bűneink bocsátának az alapja, hogy ő meghalt helyettünk és értünk a kereszten. Mi bűneinkért. És Isten ezáltal megbocsátott. És bocsánat, itt nem áll meg a történet, mert ha ideig prédikálnék, akkor még bűneinkben lennénk, de Jézus föltámadt. És Jézus él. És így egy új utat nyitott Istennel. És ezért folyamatos és állandó az engesztelés, és állandó a bűnbocsánat. És egy hívő ember, aki hűséges, ezzel nem visszaél, hanem hűséges ehhez, és nem eltékozó, nem a vágyaira használja föl a kegyelmet, meg a bűn takarójául, hanem kegyelemből él, és ez háladásra szüli őt, és vagy háladást készít a szívébe, és engedelmességre hívja, hogy nem akar többet vétkezni. És bánja, és fáj neki. Nem tökéletes ember, Isten fölemel, és újra tovább mehet Istennel. Milyen nagyszerű hír ez. Mert Isten hozzám mindig hű volt, terveiben élni jó, teremtőm, nem tudom, hogy van ez, nekem új dal volt, míg a teremtőm megtart életben. Ennek tetszett ez a dal. Isten mindig hű volt. Hív az ő tervébe, behívott. Ha te már hívő vagy, te benne vagy. És ő a teremtő. És milyen jó, hogy megteremtett bennünket céllal. Nem? És aztán folytatja itt ez az igerész 15-ös verstől a 20-asig, hogy kicsoda Jézus. Nézzük csak meg. Ő a láthatatlan Isten képe. Az elsőszülött sok teremtmény előtt. Mert benne teremtetett minden a mennyben és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasok, minden általa és ránézve teremtetett. Egy pillanatra megállok itt. Mit jelent ez? Jézusnál nagyobb úr nincs. Ő uralkodik minden fölött, a politikai dolgok fölött, a szellemi dolgok fölött, minden fölött ő úr. Minden tekintetben tud szabadságot adni és megmenteni az életünket. Mit jelent még ez? Hogy Isten miért vállalta a teremtést? Mert Jézusra nézve teremtetett minden. Tudta Isten azt, hogy ha ad szabad akaratot, ez az embernek lehetőség lesz arra is, hogy Isten nélkül éljen. És Isten megbántsa, és visszaéljen a kegyelemmel. És nem csak önmagát, hanem másokat is tönkretegyen. De Jézusra nézve, ott volt a kegyelem, a megváltás, a meggyógyulás lehetősége. Isten már ezt látta, és ezért vállalta az embert. Nem adta föl. Azt mondta, hogy igen, akarom ezt az embert. Mai világban, olyan világban élünk, hogyha valakiről kiderül az, hogy beteg, akkor abortusz. Ugye, most a New York államban bevezették azt, hogy születésig legális az abortusz. Jó, mi? Mert a pro-choice irányzat győzött, ugye a nők jogaiért, és nem a pro-life, hogy a magzat is ember. Érdekes világban élünk. De mit mond itt a Biblia? Hogy Isten nem így gondolkozik. Bűnös ember, minek szülessen meg? Halljon meg, abortáljuk. Szakítsuk meg. Na azt mondta Isten, oké, lehet, hogy betegen fog születni. És ez a betegség, ez egy spirituális betegség, ez a bűn. De akkor az egész életemet arra teszem, hogy a gyógymódot megtaláljam. És hogy teljes életet élhessen valahogy. Hát nem ilyen egy apa vagy egy anya, hogy nem így gondolkozik a gyerekéről. És a gyógymód Jézus Krisztus volt. Egy tökéletes, teljes, tiszta áldozat, aki odaadta az életét értünk. Akik szívbetegek voltunk, és az ő tökéletes szívét adta ide nekünk. Ő ebbe belehalt, hogy nekünk életet adjon, de mi élhetünk. És ezek nem jó hasonlatok, amikor ezeket mondom, de valahogy körül kell írja az ember is. Ezt el kell mondja, de nincsenek rá igazán szavak. Tehát aki rádöbben erre, hogy méltatlan, hogy elveszett, és valaki fölkínálja neki azt, hogy van kegyelem, van helyreállás, hogy eljött Jézus, hogy kinyújtja a kezét, hogy meghalt, érted, föltámadt, érted, szabad az út Istenhez, van egy mennyi édesapád, akkor lehet választani. Ezek az emberek, ezek hálásak, és azt mondják, hogy én el sem hiszem, hogy még nekem is lehet. És ezek átélik, és megélik. És valaki nézi kívül, és nem érti, mi történik ezekkel az emberekkel. Ezek normálisak? Vagy ugyanúgy, ugyanott ülünk, ugyanabban a háztartásban élünk, ugyanabban az ágyban fekszünk, és az egyik átéli, a másik nem. Az egyik ott marad, a másik felvitetik. Most jelképesen mondva. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, ez a Szent Háromságnak, hogy benne lakjék, hogy általa békéltesse meg önmagát, önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztván kiontott vére által. Milyen fantasztikus, amit Jézus tett, az engesztelés. Hogy szabad az út Istenhez. Oda mehetünk. Elfogad Isten. Sőt, változtat Isten. Erőt ad Isten. Reményt ad Isten a holnaphoz, a mához, hogy amit csak lehet, meg tudjunk tenni. Tudjunk változni. Előlépni. Gyümölcsöző legyen, növekedő legyen az életünk. Milyen fantasztikus dolog. És akkor az utolsó rész, amire rátérnék, ez pedig azoknak szól, akik személyesen nem ismerik annyira Krisztust, bár azoknak is, akik hívők. 21-es verstől a 23-asig. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenültetek, és ellenséges gondolkozásak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. Ha ugyan megmaradtak a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én Pál szolgájává lettem. Mit mond? Azt mondja, hogy sajnos látni kell az állapotot, hogyha valaki Jézus nélkül él. Lehet, hogy a maga módján próbál kegyes lenni, vallásos lenni. Lehet, hogy azt mondja, én hiszek a magam módján, de Jézus nélkül ez a három állítása van a Bibliának, hogy elidegenültek, vagy elidegenült vagy Istentől, hogy nincs meg az a személyes kapcsolat Istennel, amire vágysz, amiben keresed a megoldást a vallásosságban, lehet, hogy a gyüleke, a szentek között, a hívők között, de még mindig idegen vagy, és nem családtag. És hogy megérkezel, Isten nem ezt akarja. Azt akarja, hogy ne elidegenült legyél, hanem otthon legyél, családba legyél, Istennel legyél. Aztán mi a másik? Azt mondja, hogy ellenséges gondolkodás. De hát én nem, jó ember vagyok. Pont ez a baj. Hogy te annyira jónak tartod magad, hogy azt mondod, hogy Jézus áldozata neked nem kell. Mert te megoldod nélküle. Mert a te hited, a te jó cselekedeted, mit tudom én mit, az elég. Ez egy ellenséges gondolkodás Istennel. Nem beszélve arról, aki szidja és káromolja, és nem is akar róla hallani. Az is, az egyértelmű. De ez is. Akkor azt mondom, hogy hát majd én a magam módján. Jó, Jézus igaz, oké, de na, én hiszek az Istenbe. Jézust is hiszem, hogy az Isten fia, de hát most az, hogy ennyire személyeskedjünk, azért az nem kell. De ez pont elég. Tehát ez az ellenséges gondolkozás. Hogy Jézus áldozata nem ér semmit. És a másik az pedig a gonosz cselekedetek. Ha rosszak a gondolataid, lehet-e tiszta a beszéded? Lehetnek-e jók a tetteid? Ha rossz a motiváció eleve? Ha nem helyén való? Míg Pál apostol még egy ilyet is mond, megtérés előtt visszaemlékezik a római levélbe, hogy tudjátok, hogy hányszor akartam tenni a jót, arra vágytam, hogy a szeretetemet fejezzem ki, és nem tudtam a jót tenni, és rosszul sült el. A magyar így fogalmaz, hogy hát a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. De hát jót akartam. Akkor miért lett belőle egy ekkora veszekedés? De hát jót akartam, akkor miért? Azt mondja a Biblia, hogy egykor ti is ilyenek voltatok, vagy én is ilyen voltam. De most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket és hibátlanokat, fedhetetleneket állítson majd színe elé. Mit kínál Isten? A megbékélést, az engesztelést, az, hogy Jézus helyetted, helyettem átvállalta a büntetést. Ez megtörtént. A kérdés az, hogy hiszel-e benne, befogadod-e Jézust az életedbe, hogy ez valódi legyen. Átmered adni az irányítást, átmered adni az életedet? Mert akkor át fogod ezt élni, a beszélő viszonyt. Isten szólt hozzám, Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ez az én szeretett lányom, akiben gyönyörködöm. Mert végre meghozta a élete legjobb döntését. Elfordult a bűntől, és végre itt van velem, és láthatja az arcomat, és én is látom az övét, és ez olyan jó. Nem? Bocsánat, az ilyen szentimentális képekért, de milyen jó ez? És mit ígér Isten? Mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket. Hogy ilyenek legyünk. Hú, ez azért nagyon bátorító. Elidegenülteknek mit mond? Le tudja Isten cserélni szenteknek, szentekre őket. Hogy egyre jobban közelebb kerülhessenek a szent és tökéletes Istenhez. Egyre jobban átélhessék az ő jelenlétét, hogy ne megölje őket, hanem föltöltse őket, átformálja őket, feltüzelje őket, föltöltse őket csordultik szeretettel, kegyelemmel, hogy tovább tudják ezt adni, meg tudják ezt élni. Aztán mit mond? Az ellenséges gondolkozásoknak, hogy hibátlanokká tudja őket tenni. Helyes motiváció, helyes értékrend, helyes gondolkodás. Hogy megítélhessük, mi az Isten akarata. Mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Meg tudjunk újulni elménkben, gondolkodásunkban. Mert ahogy gondolkodunk, az kihat a szavainkra, kihat a tetteinkre, kihat a szokásainkra, és a többi. És mit mond a gonosz cselekedetek helyett? Hogy fedhetetlenek legyünk. Olyan cselekedetek, amik tetszenek Istennek, és nem lehet bennünket vádolni ezért. És nem olyan, hogy nekem jó és a másiknak rossz, hanem tuti biztosan jó, mert Isten szerint való. Kétségtelen. És ilyen bátran tudunk döntéseket meghozni, és így menni az életben. Isten erre hív bennünket, és a végén ezzel a mondattal összegzi az egészet. Ha ugyan, tehát a feltétel mostan, megmaradtok a hitben szilárdan, na bocsi, ezért nem ilyen elvon dolog a hit, hanem a Jézus Krisztussal való bizalmi kapcsolat. A Jézussal a kapcsolatom megmarad. Hogy engedem, hogy szóljon hozzám. Te, ebben még most ilyen csúnyán mondom, de ebbe a kapcsolatban még az is belefér, tudod, Isten részéről, hogy néha mi úgy elhidegelünk, úgy eltompulunk. De ő jön és szól, és újra és újra megkeres bennünket. Ha megmaradtok ebben a hitben, szilárdan és egyenesen el nem tántorodva az evangélium reménységétől. Ez a másik feltétel. Soha nem szabad eltávolodjunk az evangélium egyenességétől. Amikor azt mondták, és már mondtam nálatok is, hogy a hit az egy mankó, csak a gyengéknek kell. És akkor erre azt mondta az egyik fiatal ismerősöm, hogy dehogy is mankó, a hit az a gerincoszlop, az a tartást. És hú, nagyon megfogott azóta, én is mindig ezt mondom, hogy az a tartást. Értitek? Egyenesség, egyenes gerinc, ezt mondja Isten. Mi adja ezt, hogyha soha nem térünk el az evangéliumtól? Tágabb értelemben jelenti a teljes szentírást, de legfőképpen az, hogy soha ne felejtsük el azt, hogy minket Jézus Krisztus megváltott. Mit tett értünk Jézus? Mert akkor nem a törvénykezés lesz bennünk, hanem ez a fajta kegyelem. Önben nem fér bele minden, a bűn nem fér bele, de a bűnös ki akarjuk menteni belőle. És nem az ítélkezés lesz bennünk. Hát ezt kívánom. Az evangélium reménységét. Ezt a címet is adtam neki, és ezt kívánom, hogy ez legyen. És egy képet hoztam így a végére. Ez egy aratás, nem tudom mennyire látszik, merre álljak, ide állok középre. Ez egy aratás, ami látszik, és csomó kombány aratja a búzatáblát. És hát én valami ilyesmit képzelek el, hogy ha Isten ezt meg tudná adni, hogy mondta, mennyi mindent tesz Isten az életünkbe, a gyülekezetünkbe, gyülekezeteinkbe, a városunkba, a különböző felekezetekbe, az egyházunkba. Milyen jó dolgok történnek. Határon innen is túl. Igaz? És én ezt kívánom, hogy egy ilyen fajta mozgalom indulhasson be. Ezt adja meg Isten. Hogy imádkoztunk, lássuk a szeretteinknek a megváltozását, megtérését, felszabadulását. Az életünkben megjelen Isten dicsősége, és ezt az igeverset írtam föl búcsúzul 2 Korintus 4-ből, 15-ös verset, mert minden értetek van, hogy Isten kegyelme sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Amen.